Üdvözlök mindenkit! Kundor Atya vagyok a Moholy Nagyművészeti Egyetemről, és Fülöp Endrével együtt a Mongul segítségével szeretnék bemutatni a MOMER repozitóriumát, de mielőtt rátérnék, egy pár szót azért mondanék az egyetemünkről, mert bár 10 éve egyébként Moholy Nagy László nevét viseli az egyetemünk, nagyon sokan még mindig rácsodálkoznak, hogy ez vajon melyik intézmény is, valószínűleg az Iparművészeti Egyetem elnevezése sokak számára ismerősebben hangzik, így viszont valószínűleg már kevésbé kell bemutatnom, hiszen Magyarországon egyedülálló képzési kínálattal rendelkezik ez az egyetem az alkalmazott művészeti ágaknak a terén, de emellett egyébként igen erős elméleti képzés is van nálunk. Több szinten folyik egyébként az oktatás, a BA/MA szakokon kívül ugye a DLA képzés is, valami ugye művészeti ágakra jellemző, de 2015 óta PhD képzésre is lehet nálunk jelentkezni, illetve aki nem egyetemi kategóriában szeretne indulni, esetleg az a továbbképzéseket is választhatja. Ebből már szerintem érezhető, meg a 4 intézetnek az elnevezése alapján, amit itt kivetítettem, a Design Intézet, Építészeti Intézet, Média Intézet és Elméleti Intézet, valamint még a doktori iskola. Ez már előrevetíti, hogy elég-elég széles körű az itt létrejött produktumoknak a köre, hiszen a tárgyalkotástól kezdve a textiltervezésen át, a tervezőgrafikon keresztül, akár mondjuk a food designon keresztül is létrejöhetnek dokumentumok, amiket ugye ebben a repozitóriumban szeretnénk tárolni. És ennek a tárolása és visszakereshetősége azért igencsak sok nehézség elé állít minket, arról nem is beszélve egyébként, hogy idén-nyáron átmenetileg elköltözik az egyetem a BML-nek az egyik épületébe, és a felújítást követően 2 év múlva visszaköltözünk, ami azt is jelenti, hogy most egy ilyen takarító, pucolós ilyen időszak következik, mindenki felméri a saját tanszékén, intézetében, hogy milyen dokumentumaik vannak, remélhetőleg digitális formában, és ezeket mi valahogy a repozitóriumban eltároljuk. Úgyhogy eléggé sok munkánk lesz ebben az időszakban, arról nem is beszélve, hogy nagyjából 2 hét múlva nálunk már kezdődik a diplomázási időszak. De ennek érdekében építjük a Design Portál elnevezésű repozitóriumunkat, ez a designportal.mome.hu oldalon érhető el. És összesen 6 gyűjtemény tartozik most jelenleg ide, ezekről fogok pár szót mondani, és utána a diplomázási jellegzetességeket mondanám el, aminek a hátterét, technikai hátterét Endre fogja nekünk megmutatni. Az első gyűjtemény, ami elkészült, ez a hallgatói munkáknak a gyűjteménye, ami a diplomamunkákat és az évközi munkákat is magába foglalja. Az előbbi az a többi egyetemhez képest egy kicsit bonyolultabb, ezt megpróbálom egy nagyon dióhéjban elmondani, hiszen a BS végzős hallgatók először is írnak egy szakdolgozatot, ez még nem egy olyan különleges dolog, de a végzéshez kell egy portfólió, ami az elmúlt éveknek a produktumai tartalmazza, amiket a leginkább érdemesnek tart bemutatni, illetve egy prezentáció is készül, ami viszont a védés dokumentuma lényegében. A mesterszakos hallgatók ezen felül egy mestermunkát is készítenek, ami általában egy tárgy vagy valami hasonló produktum, amihez tartozik egy műleírás is. De ezen kívül ugye említettem, hogy elméleti képzés is van nálunk. A Design és Művészet Management szakon, ahol egyébként én is végeztem, ott a szakdolgozaton kívül, ami egy grandiózusabb munka egyébként a tervezőkhöz képest, egy szakmai gyakorlatokat bemutató portfóliót is kell készíteni, ami egyébként más jellegű portfólió, mint mondjuk a tervezőszakos hallgatóknál. A következő gyűjtemény, amiről mondanék pár szót, az az oktatói munkáknak a gyűjteménye, ami egyfelől az elméleti munkákat tömörítő publikációs adatbázisból áll, másfelől pedig az oktatóinkat ugye nagyobb részt érintő alkotói adatbázisból, ami a tárgy, tér és kép kategóriákban jöhetnek létre. Ez viszonylag még egy ilyen tesztidőszakban fut, tehát nagyon sok tartalom még nincsen fönt, hiszen most az oktatóinkkal együtt dolgozva próbáljuk az egyes szakok igényeit még figyelembe venni. Nyilván ez a munka eleve úgy kezdődött, hogy minden tanszékkel leültünk és meghatároztuk, hogy milyen űrlap lehet szükséges a feltöltésekhez, de nyilván ezt még szeretnénk pontosítani. Ugyanígy a doktori munkáknak az adatbázisa is szoros együttműködésben jött létre a doktori iskolával, hiszen nekik ugye elég speciális igényeik vannak azt illetően, hogy a doktori műnek az oldalán milyen adatok szerepeljenek. Tehát jelenleg nálunk most ugye a DLA értekezések, mesterművek és tézisek találhatóak, illetve néhány év múlva, amikor aktuális lesz, akkor az első PhD dolgozatok is megjelennek majd. Még az első etapban készült el az animációs filmeknek a gyűjteménye. Itt most körülbelül 300 fölött lévő 300 darab animációs filmről van szó. Ezeket értelemszerűen majd fogjuk bővíteni idővel. Ez jelenleg csak egyetemi hálózaton belül érhető el, hiszen 10 évvel ezelőtti animációs film esetében nem feltétlenül tudtuk kérni a hozzájárulását a szerzőnek, hogy nyilvános legyen, de remélhetőleg az újonnan felkerülő dokumentumok azokat már bárki megnézheti. Ezzel párhuzamosan szeretnénk az egyetem történettel foglalkozó gyűjteményt is bővíteni. Van egy elég jelentős hallgatói népsorunk, aminek nyilván a nyilvános adatait szeretnénk majd közzétenni. De jelenleg a digitalizált évkönyvek találhatóak meg, és végül, de nem utolsó sorban, a könyvtári állomány is bekerült a repozitóriumba, ami azt jelenti, hogy igazából a fizetős adatbázisainkat leszámítva egy helyen lehet keresni az összes könyvtári tartalmat. Ennek érdekében fejlesztettük a közös katalógusunkat, aminek a nyitó felületén meghatározhatjuk a jobb oldalon, hogy az előbb részletezett gyűjtemények közül mely gyűjteményekben, mely dokumentumtípusokra szeretnénk keresni, illetve meghatározhatjuk az időintervallumot első körben, illetve azt is, hogy digitális tartalommal rendelkező rekordokat szeretnénk-e megnézni, avagy elég a dokumentum leírása. Így néz ki egy találati lista nálunk. A baloldali kis facettáknál lehet a találati listát igény szerint szűkíteni, tehát közreműködő személyre, tanszékre, évre, stb. De igazából a hallgatói munkákról szeretnék egy kicsit bővebben beszélni. Úgyhogy egy ilyen kis folyamatábrával szeretném érzékeltetni, hogy nálunk ez a diplomázási folyamat hogy is néz ki, és utána Andrea mondja, hogy ezt technikailag hogyan oldottuk meg. Első lépésben a TIOK, ami nálunk a tanulmányi osztály, összeállítja azoknak a névsorát, akik szeretnének idén diplomázni. Ez EHA kódokkal és szakokkal kiegészülve elkerül a Mongoose-hoz, akik az űrlap programozását a jogosultságokkal együtt elkészítik, de erről majd részletesebben ő fog beszélni. Nehezítő körülmény egyébként nálunk, hogy a szakdolgozat leadásra, illetve a más dokumentumok leadására is más-más határidők vonatkoznak nálunk. Először a felületre a szakdolgozatok kerülnek fel, amelyet az elméleti intézet fog ellenőrizni, tehát hogy megvan-e a karakterszám, formailag helyese, stb. Ez attól független, hogy melyik intézetben keletkezett ez a szakdolgozat. Hozzá kell tennem egyébként, hogy a hallgatók maguk írják le a dokumentumokat, amiket feltöltenek, a könyvtárosok pedig később ellenőrzik ezeket. Ugyanígy egyébként meghatározhatják azt is, hogy nyilvánossá teszik-e a szakdolgozatukat, vagy nem, beigszelik egy kis jelölőnézetben, hogy így döntenek-e, avagy sem. Ezután a szakdolgozat az elkerül az elméleti opponenshez, aki lehet egyetemen kívüli, egyetemen belüli személy is. Ezzel igazából elkerültük azt, hogy az a régebbi folyamat megtörténjen, mint hogy a szakdolgozatot elküldi a tanszéki adminisztrátor az opponensnek, az opponens elolvassa, megírja a bírálatot, visszaküldi a tanszéki adminisztrátornak, aki elküldi a hallgatónak a bírálatot. Ez megoldódott ezen az egy felületen, hogy az opponens ide tölti fel az opponenciáját is. Így aztán a hallgató rögtön láthatja, hogyha felkerült ez a bírálat. Nagyjából ennek a folyamatnak a végén kezdődik el a második hullám, ami a mestermunka és az egyéb diplomázásra szükséges dokumentumok feltöltéséhez kapcsolódik. Itt az a kis komplikáció lép fel, hogy még a szakdolgozatnál egyértelmű, hogy milyen típusú dokumentumot töltenek fel. az a mestermunka és a prezentációk esetében nem mindig egyértelmű, bár hozzáteszem, egyébként szakdolgozatot is nálunk időnként InDesign formátumban töltenek fel, amit mi annyira nem kedvelünk, inkább a PDF-et. Úgyhogy csak minimális meghatározásaink vannak arra nézve, hogy milyen formátumban töltsék fel ezeket a dokumentumokat. Mivel a mestermunkának a kiértékelése már az adott tanszékhez kapcsolódik, ezért ilyenkor náluk van a labda, és az ő tanszéki adminisztrátoraik nézik át ezeket a dokumentumokat, és ezután kerül ugye a mestermunka opponenshez mindez, aki egyébként nem egyenlő az elméleti opponenssel, tehát újabb, akár külső személyek bevételéről is szó lehet, aki szintén értékeli a dolgozatot, akár a szakdolgozatot is megnézheti, ami ugye elvileg, elméletileg megtámogatja a mestermunkáját, és ide töltheti föl az opponenciáját. Ezután a tanszékhez kerül ismét a feladat, hogy ellenőrizzék formai, tartalmi tekintetben a feltöltött anyagokat, és ha minden megfelelő, akkor a megfelelő időben lezárják ezt a folyamatot, és továbbítsák mindezt a bizottsági tagoknak, akik a védés előtt a hallgatókhoz tartozó összes produktumot felmérhetik, és megnézhetik, hogy milyen munkássággal állnak szemben. Ezt követően pedig ugye megtörténik a védés, annak lesz egy jegye, amit aztán a TIOK rögzít az LTR-ben. És úgy tűnik, hogy mi csak a legvégén szerepelünk ennek az egésznek, az egész folyamatnak a végén, hogy a könyvtári tárgyszavak ilyenkor kerülnek hozzá, de ez egyébként nem teljesen így van, hiszen mi az egész folyamat során folyamatos kapcsolatban vagyunk a hallgatókkal, az oktatókkal, bocsánat, és a bizottsági tagokkal is. De hogy ez technikailag hogyan is valósult meg, azt Endre fogja elmondani nekünk.
Reméljük, hallatszódik a hangom. Én is bemutatkozom, Fülöp Endre vagyok, a Mongusz Kft-nél dolgozom rendszertervező mérnökként, és az előadás második felében arról szeretnék röviden beszélni, hogy mindazok a jellegzetességek, egyediségek, amik a MOME repozitóriumát jellemzik, amiről Dóri beszélt, milyen fajta kihívások elé állítják azt a repozitórium szoftvert, amit használnak, a Corvina dokumentumtárat. Az, hogy sokféle dokumentumot kell kezelni, és ezek a sokféle dokumentumtípus kell kezelni, és ezek a dokumentumtípusoknak az adatszerkezete, tehát a metaadat struktúra, amivel leírják az adott dokumentumot, az elég nagy változatosságot mutat, az nem újdonság, tulajdonképpen ez minden repozitóriumban jelenlévő feladat. Talán a MOME egy kicsit kiderült az előbbiekből is, hogy többféle dokumentumtípus van, mint általában szokott, tehát az átlagosnál nagyobb a változatosság és a sokszínűség, hiszen itt a szakdolgozatok mellé, ugye, mint hallottuk, mestermunkát, meg portfóliót, meg prezentációt kell feltölteni, és az oktatók publikációs adatbázisa is, itt publikációs és alkotói adatbázis, tehát nem csak publikációk, hanem alkotások és kiállítások is vannak a leírandó dokumentumok között. De nem ez a változatosság, vagy ez a sokféleség jelenti a kihívást, amit informatikai szempontból, hanem az, amiről a Dóri a végén beszélt, ez a szakdolgozat leadási folyamat. Tehát hogy a repozitórium szoftvernek, amit használnak, munkafolyamat támogatást is nyújtania kell. Tehát a munkafolyamat támogató, a munkafolyamat követő funkcióval is el kellett látni, ki kellett egészíteni a repozitórium megoldást, ami talán nem annyira elterjedt a repozitórium szoftverek világában. Ennek a munkafolyamat támogató funkciónak az alapfeltétele, azt hiszem, hogy úgy gondolom, az egyik alapfeltétele az, hogy mezőszintű jogosultságkezelés, tehát nem rekordszintű, hanem mezőszintű jogosultságkezelés nyújtson a repozitórium szoftver. Hogyha munkafolyamat támogatásról beszélünk, mondjuk a szakdolgozatok esetében, akkor a szakdolgozat feltöltő felületre nem egy egyszerű űrlapként érdemes gondolni, hanem inkább egy munkalap analógiájára érdemes róla gondolkodni, tehát egy olyasfajta munkalapra, amint a folyamatban résztvevő szereplők között kézről kézre jár, és mindenki ezen a munkalapon bejegyzi azokat a dolgokat, feladatokat, tevékenységeket, tehát elvégzi azt a bejegyzést, ami az ő feladata, az ő reszortja ebben a folyamatban. Ugye a hallgató, tehát először létrehozza az adminisztrátor a feltöltő felületet, létrehozza a munkalapot, megnyitja az úrlap, a munkalapot, utána a hallgató kitölti a metaadatokat, címet, alcímet, társszavak, nyelv, terjedelem, stb. Aztán későbbiekben, ugye majd amikor a könyvtárba kerül, akkor a könyvtáros szerepkörű felhasználóhoz kerül, aki könyvtári társszavakkal ellátja. Aztán a konzulenshez kerül, a opponenshez kerül, a tanszéki adminisztrátorhoz kerül újra, aki kijelöli az opponenseket, és a végén pedig bejegyzi az eredményt, és lezárja az egész munkalapot. Tehát az a lényeg, hogy egy olyan fajta munkalapként érdemes gondolni rá, amin több szereplő dolgozik párhuzamosan, és fontos az, hogy mindenki csak azokat a rovatokat lássa, csak azokat a rovatokat olvassa és kezelje, amik az ő felelősségi körébe tartoznak. Ez jelenti a mezőszintű jogosultságkezelés, hogy az űrlap, nem a jogosultságok nem az űrlap egészére, hanem annak egyes részére vonatkozik az egyes munkafolyamatban érintett szereplők vonatkozásában. Ez a mezőszintű jogosultságkezelés, ez szükséges a munkafolyamat támogatásához, és egy hasznos és fontos tulajdonság, de hogyha arra gondolunk, hogy milyen nagy adatstruktúrákkal dolgozunk, tehát mondjuk egy szakdolgozat esetében, de hogyha más dokumentumtípust nézünk, akkor még nagyobb hát adatelem számú adatstruktúrákra kell gondolni, akár 100 adatmezőre is dokumentumonként. Hogyha itt ezeknél minden egyes mezőre külön kellene beállítani a jogosultságot, tehát hogy azt az adatmezőt kiszerkeszteti, kimódosíthatja, kitölthet fel oda fájlt, kitölthet le, és kinyithatja meg az adott csatolt digitális tartalmat, akkor ez nagyon nagy adminisztrációs terhet jelenthet. Nagyon sok mezőnél kellene ezt beállítani, és hát abból adódóan, hogy ez sok adminisztrációt jelent, a hibázás lehetőségét is növeli, és ezért a mezőszintű jogosultságkezelést kiegészítettük egy ilyen többszintű jogosultság beállítási lehetőséggel. Mit jelent ez? A dokumentumoknak a metaadatai egy több rétegű struktúrában vannak leírva, több szintű struktúrában, tehát az adatmezők csoportokra vannak osztva, a csoportok további csoportokba lehet sorolva, és így olyan mélységben, ahogy az adott intézmény éppen igényli az adott dokumentum típusnál. És a többszintű jogosultságkezelés meg azt jelenti, hogy ennek a többszintű struktúrának bármelyik szintjén, bármelyik pontján meg lehet tenni a szükséges jogosultság beállításokat. Az adott, hogyha egy csoport szintre állítunk be jogosultságot, akkor az azt jelenti, hogy az abban a csoportba tartozó adatmezők mindegyikére érvényes lesz a jogosultság, kivéve akkor, hogyha alacsonyabb szinten ezt felülbíráljuk. A jogosultságkezelés ebből adódóan úgy fog történni, hogy a rendszer adatmezőnként nézi meg, hogy kinek mihez van jogosultsága, úgyhogy először megnézi, hogy van-e az adott adatmezőre beállítva jogosultság. Itt például ebben a példában az opponenciát tartalmazó fáj feltöltésére speciális jogosultság vonatkozik, ugye csak az opponens töltheti fel, de például hogy az opponens neve az már egy magasabb szinten van beállítva, és a többi jogosultság pedig egy dokumentum szinten van beállítva. Tehát úgy működik a dolog, hogy az adatmezőből elindulva a program megnézi, hogy kifelé haladva a struktúrába, vagy felfelé haladva a struktúrába, hol talál először jogosultsági beállítást, és azt fogja arra az adatmezőre érvényesnek tekinteni. Ez Ez mezőszintű jogosultságkezelést jelent, de ugyanakkor meg nem igényel mezőszintű jogosultság beállítást, tehát rugalmas és könnyen kezelhető adminisztrációt biztosít a űrlaphoz. Két perc még, akkor sietek. Csak egy kép arról, hogy tulajdonképpen XML struktúraként kell elképzelni a metodot szerkezet leírását, és ott az XML-nek bármelyik szintjén be lehet állítani a szükséges jogosultságokat. Akkor az utolsó gondolat, amit még gyorsan elmondanék, az, hogy a mezőszintű jogosultságkezelés az szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy munkafolyamat támogatást megvalósuljon, hogy munkafolyamat támogatást biztosítson a rendszer. Ehhez még szükség van arra, hogy az adott szereplők akkor jussanak hozzá a jogosultságaikhoz, tehát akkor érvényesüljenek a jogosultságai, amikor az adott munkafolyamat arra a fázisra ér, ahol neki teendője van. Tehát azt, amit az előbb láttunk, azt egy ilyen időbeliséggel, egy időbeli dimenzióval is ki kell egészíteni. A tulajdonképpen a munkalapok státuszának a kezelésével valósítottuk meg, úgyhogy a munkalapnak a folyamat során gazdája van, tulajdonosa van, ez egy kiemelt szerepkör, egy kitüntetett speciális szerepkör, és ennek a változtatásával lehet ezt az időbeliséget megoldani, kezelni, az adminisztrátor könnyen át tudja adni a űrlap tulajdonosi jogot a következő szereplőnek, és így a munkafolyamat támogatás megvalósulhat. Amit a végén akartam mondani, akkor ezt csak egy szóban, hogy ebben a repozitórium megoldásban, amit a MOME repozitóriumában használunk, felhasználókezelés nincsen. Ennek van bizonyára hátránya is, de előnyei is vannak. Itt ezen a szlájdon megpróbáltam az előnyeket röviden összefoglalni. A legnagyobb előnyt én abban látom, hogy nem igényel felhasználó menedzsmentet a repozitórium használata. Azzal, hogy az egyes felhasználók, egyes munkatársak bekerülnek az intézményi struktúrában meghatározott szerepkörökkel, ezzel automatikusan a repozitórium felhasználói közé lépnek olyan szerepkörrel, ami az intézményben betöltött szerepkörüknek megfelel. Tehát a repozitórium tulajdonképpen valós, létező és nem kreált szerepkörökkel dolgozik, hanem azzal, amit ténylegesen betölt az adott felhasználó az intézményi struktúrában. Köszönjük a figyelmet!